Folytatódik a kávézó a világ végén a Rádió Café 98.0-án. Boros Judit a vendégem még mindig, aki ökodizájnnal foglalkozik, ökodizájn kutató. Nagyjából ezzel igen, ezt már megállapítottuk, hogy nehéz definiálni, hogy akkor ő pontosan mit is kutat, de olyan dizájnokkal foglalkozik, amelyek az ökológiával szépen összekapcsolódva próbálják a körülményeinket egy kicsit élhetőbb és természetesebbé tenni, és van egy ilyen aspektus ennek a kutatásnak, hogy nem emberközpontú dizájn, vagy és ez erről beszélj egy kicsit, hogy nyilván értem, hogy ráfér, nem annyira emberközpontú, de ez pontosan mit jelent?
Rendben, ez angolul more than human centered design, uh-huh. Tehát azért szépen lefordítva mondjuk több mint emberközpontú tervezésnek, uh-huh. De hát igazából ugye az emberközpontú tervezésre reflektál elsősorban, ami design körökben ugye teljesen ledominálta az elmúlt 10-20 évet. Tehát az hogy a dizájnnak emberközpontúnak kell lennie, az egy alapvetés. Tehát, hogy ez egy nagy feladat volt, mert ez sem volt egy alapvetés sokáig.
Tehát mondjuk gondoljunk csak arra, hogy mondjuk nem tudom, a 70-es években még nem biztos, hogy annyira fontos szempont volt egy autónál, hogy borzasztóan, nem tudom, kényelmes és kézreálló legyen minden a kocsiban. Tehát mondjuk ez...
Hát igen, vagy ne sérüljön akkor hát az ember, ja, amikor igen. Ütközik például. Persze. De ezt lehet úgyis kifejezetten de a város építészetben meg tud jelenni abban, hogy mondjuk milyen szélesek az utcák, mekkora lejtője van egy lépcsőnek. Ezek nyilván ergonómiai méretekhez kötöttek, de ezt az emberközpontúságot ezt talán ez így
átadja. De ezt is be kellett vezetni, tehát ez nem volt alapvetés, most már alapvetésnek vesszük, igen, hogy akkor ez minden kézre álljon, de hogy ez nem volt ilyen.
Vannak, amik az emberi méretekhez igazodnak, de az is egy másik kérdés, hogy milyen emberi méretekhez, mert ez általában a férfi felnőtt méretekhez igazodnak, a gyerekek, nők, idősek, azok nem feltétlenül...
Igen, szoktak is ilyen mérés, hogy nem, hogy mint a legfelső polcot, hogy azt egy mondjuk egy átlag magas nő nem éri el, hanem igen, akkor igen. Azt egy férfi. Hát ezért, hát ezért csináljuk, hogy akkor meg kelljen kérni minket, hogy segítsünk.
Igen. Elfér a babakocsi az utcán, úgyhogy van mellette egy parkolóautó. Tehát, hogy ez így messzire vezet, de a lényeg az, hogy ez emberközpontúság az egy alapvetésnek számít ma már a dizájnban. Viszont pont így az ökológiai tudásoknak a behozatalával, ami szintén nem egy mai keletű dolog, ebben nem akarok nagyon belemenni, hogy mikor kezdtünk el. Nagyon régen, de hát már ismerni és tudni azt, hogy mik azok a biológiai, ökológiai keretek, amiket a dizájnnak így tiszteletben kell tartania. Attól függetlenül, hogy ezzel nem foglalkozik.
De mondjuk, hogy körülbelül mennyire régen van ez mondjuk
hát
benne?
Ugyanaz, mint a tehát ez a 60-70-es évek, uh-huh. Amikor a környezetvédelmi törekvések így hangosabbak lettek. Akkor már voltak olyan gondolkodók.
60 évről beszélünk, tehát 60 évig kvázi nem foglalkoztunk. Tudtuk, de nem foglalkoztunk vele. Nagyon.
Igen, részben, igen. Hol is tartottam? Tehát, hogy az emberközpontúságon túlmutasson a design, az most az azért is jött, vagy került most előtérbe. Ez a része is már egyébként korábbra vezet vissza, de hogy most azért került előtérbe, mert hogy sokkal jobban látszik az, hogy azáltal, hogy csak embereknek tervezünk, csak saját magunknak tervezünk, azáltal okozunk olyan környezeti szennyezéseket, ami elkerülhető lenne, hogyha a dizájnnak a célzottjai azok nem csak emberek lennének, hanem itt ebben adott, tehát hogy értem szerint ebben más fajok is megjelennek.
Tehát ugyanolyan alapvetés lenne, mint most már az, hogy ember központú, hogy nem csak ember, hanem ökológiai központú, vagy ökológiai szempontokat is figyelembe vesz, hogy hát ez teljesen egyértelmű, hogy mondjuk egy termék kitalálásánál, ezen én is szoktam egyébként hatolni, hogy ez nem csak az, hogy te éppen, nem tudom, leveszed a polcról, meg kidobod, hanem az egész előállítása és újrahasznosítása során az mondjuk milyen terheket ró le, mennyire működik, mint ahogy egyébként a természetben is mindennek megvan a helye, és van egy ciklusa.
Igen, igen, és ez még akár ezen is túlmutat, mert itt olyan kérdések is felmerülnek, amik bizonylag újak a design közösség szemére, hogy hogyan tudunk úgy tervezni például a városi tereket, hogy azt nem csak emberek használják, hanem állatok is. És erre is vannak olyan, tehát a városi térnek vannak olyan adottságai, amelyeket egyébként is kihasználnak az állatok. Például vannak olyan madárfajok, amik szeretnek magasan fészkelni, kifejezetten például ragadozó típusú madarak. Vannak olyan épület jellegzetességek, olyan nyílások, amikben szeretnek fészkelni a nem csak madarak, hanem egyéb állatok is, vagy akár bogarak meg tudnak telepedni. De azzal, hogy mondjuk természet közelű, vagy természet közeli tereket alakítunk ki, zöldetőkkel, több parkkal, mindenféle természetalapú megoldással, az ugye adja magát, adja azt, hogy több faj is otthon tud találni, és hogy ez egy design szempontjából érdekes kérdés, hogy ezt hogyan kezeljük tudatosan, erre milyen folyamataink vannak, milyen eszközeink vannak, és ezeket a folyamatokat és eszközöket pedig most alakítjuk ki, tehát erre nem voltak feltétlen korábban létező példák, hogy mondjuk tudatosan úgy alakítsunk ki városi épületeket, tereket, hogy az nem csak emberek használatára van, hanem egyéb fajoknak is.
Egyéb fajok is otthonuknak tekinthetik.
Így van, és erre vannak rettentően érdekes projektek, nem csak nálunk, hanem más városokban, egyetemeken, ahol például azon gondolkoznak, olyan terveken dolgoznak, hogy az épület, tehát a körbeburkoló, beburkoló struktúra, az hogyan tudja ezt biztosítani, például ez egyrészt...
Tehát kvázi egy mesterséges ódú, ahova, nem tudom, denevére költözhetnek.
Hát így van, igen, igen. És hogy hogyan tudunk elképzelni ilyen tereket, épületeket, akár városrészeket, ahol már így ez egy ilyen teljesen integrált a természetbe a szürke infrastruktúra. Nyilván
igen, ez pont az ellentéte, mert hogy eddig ugye az volt, hogy hogyan tudjuk távol tartani, igen. Ne jöjjön oda a madár, ne fészkeljen be a denevér, ne jöjjön oda. Tehát ez, igen, tehát ez egy ellentétes, de közben mégiscsak figyelembe kell venni azt, hogy azért az se jó, hogyha mondjuk nem tudom, egy nagy egér család veszi birtokba mondjuk az épületnek a vezetékekkel, igen, ellátott részét.
Ezek viszonylag újdonságok, és attól meg még nagyon messze vagyunk, hogy mondjuk egy általános, vagy egy átlagos tervezési folyamatba ezek bekerüljenek, ezek a gondolatok, vagy eszközök, vagy akár metodikák. Tehát, hogy így én most ezt a részét kutatom, tehát a design kutatásnak így ez a része foglalkoztat, tehát milyen segítséggel lehet ezeket előtérbe hozni, előtérbe helyezni, hogyan lehet a figyelmet rájuk irányítani, mert ezeket le tudjuk írni, ezeket a folyamatokat, de az, hogy ezt elkezdjék használni a dizájnerek, a tervezők, az építészek, az építetők, az egy sokkal nagyobb lépés, amit viszont minél gyorsabban kéne átugorni.
És akkor ezek szerint ez még nincs, mondjuk sehol a világon nincs ez még így mondjuk beépülve, tehát ez egy annyira friss gondolat.
Hát nem, azért ezt nem mondanám. Tehát Melbourne-ben van egy kutatócsoport, akik az RMIT-n dolgoznak, nekik elég jól dokumentált anyagaik vannak, tehát ők ebben eléggé előjárnak. Ők nem Modern Human Centered-nek hívják ezt a típusú dizájnt, hanem angolul ez a Biodiversity Sensitive Urban Design, tehát ez a biodiverzitásra érzékeny városi tervezés, de van egy müncheni csoport, ők Animal Aided Design-nak hívják. Aha. Szóval, hogy abszolút vannak erre most ilyen nagyon izgalmas új csoportok, kezdeményezések.
Nagyon
meg ezt tehát én azért szeretem ezt a more than human, vagy ezt a több mint ember központú kifejezést használni, mert nagyon jól ráköt azon, hogy az ember központúságon akarunk túl lendülni, ami nem azt jelenti, hogy az embereket elfelejtjük, és innentől kezdve nem érdekel minket az ember, hanem az embere mellett, az emberi igények mellett beveszünk egyéb igényeket is. De van a British Council, ami szintén egy ilyen, vagy a Design Council, ami a briteknek az ilyen design intézete, ők planet-centric design-nak hívják, tehát ez a bolygó
központú
tervezés, szóval más definíciók is vannak, vagy más, nem, tehát, hogy...
Máshogy is foglalkozunk, vagy csak, hogy nincs még esetleg, tehát nincsen olyan város, ahol mondjuk ezt már a, nem tudom, az önkormányzat épületeiben ezt akár már az építésbe is beépíti, tehát ahol már a gyakorlatban is vannak ilyen épületek.
Hát olyan biztos, hogy van, ami tehát olyan, van rengeteg olyan példa, ami ezt bemutatja, anélkül, hogy kimondva ez lett volna a cél.
Tehát, mondjuk egy sima madárodú nyilván, ami mondjuk egy irodaháznak a belső udvara, mondjuk amiben sok a zöld és fölvarak van néhány madárodú, az már tulajdonképpen ez?
Abszolút, igen. Meg az összes olyan példa, ahol például zöld, tényleg nagyon ez egyszerű dolog, de zöld tető van egyszerűen a lapos tetőn. Vagy hát ott van a Bosco Verticale Milánóban, ami egy megosztó épület, abban a szempontból, hogy ez egy luxus épület, egy luxus apartman.
Ja, tudom, melyik is ló, mindenhol sok
és
zöld.
És tele van fákkal, de ott az építő, vagyis az építésznek a filozófiája, a Stefano Boeri építésznek az volt, hogy ő egy, konkrétan azt mondta, hogy a fajok demokráciája égisze alatt csinálta ezt az épületet, mert hogy azt mondja, hogy ha X négyzetmétert adunk az embernek a városi térben, akkor amellé kell X négyzetméter a növényeknek és X négyzetméter az állatoknak, mert hogy csak így tudjuk egészségesnek megtartani a várost, hogyha nem csak embereknek adunk infrastruktúrát, hanem ugye a természetnek is. És ezért néz ki úgy, ahogy kinéz ez az épület. És egyébként, hogyha annak ha jól tudom, a két toronyban összesen van, nem akarok hülyeséget mondani, de 800 fa talán.
És miért megosztó? Mi a, akiknek problémája van vele, mi a gondjuk vele?
Hát az, hogy ez egy új építésű épület, és az a rengeteg karbonszén felhasználás, ami az épületnek a felépítéséhez kellett, az a növényzet, ami ott van, az igazából soha nem fogja ellensúlyozni, mert hogy az tényleg ezeket az új építésű, vagy ekkora építményeket felépíteni a semmiből, az nagyon, egyszerűen elképesztő nagy a karbonlábnyoma. Nyilván ez is úgy van megcsinálva, hogy azt hiszem LEED Gold vagy Platinum ilyen szertifikációja van, tehát egy zöld épület, tehát az energiaháztartása meg minden az úgy van kitalálva, hogy a fenntarthatósági szabályoknak a legtökéletesebben megfeleljen.
Csak hát maga az előállítás, tehát
hát
nyilván... Ha nem épült volna meg, akkor egy csomó, jóval kevesebb terhelés született volna, amit akkor nem kell ellensúlyozni. Ez egy nagyon nagy dilemma, erről egyébként beszéltünk építészekkel itt a műsorban is, hogy kell-e egyáltalán már ilyen baromi nagy épületeket építeni. Nyilván, ha már építenek, akkor ez a jobb verzió, de hogy nem a kisebb léptékű épületek az építészet jövője is, és kell-e ilyen megalománnak lennünk egyáltalán.
Van egy ilyen emberi tulajdonság, hogy a fejlődést azt azzal kötjük össze, hogy építünk, hogy hozzáadunk, hogy folyamatosan úgy változtatunk, hogy ez egy ilyen additív hozzáadás legyen. Tehát nem tudjuk elképzelni azt, hogy az egy fejlődés, hogy mondjuk nem építünk, vagy visszaveszünk.
Igen.
Tehát mondjuk azt, hogy lebontunk egy épületet, helyette
a nem növekedés, ugye van is egy ilyen irányzat.
A nem, és az egyszerűen szembe megy így az emberi gondolkodással.
Igen. Barátaink Ekvádorban élnek részben, és pont tegnap találkoztunk velük, és akkor meséltek, hogy elég komoly összetűzésbe keveredtek a helyiekkel, mert elkezdtek a progresszó nevében, tehát a fejlődés nevében mindenhol lebetonozni az utakat. És tudod, hogy eddig tök jó ilyen kis homok utak voltak, mindenki mezitláb járkált, egy tele volt növényzete, stb., és elkezdték ilyen tört betonnal leburkolni ezeket az utakat, és ők az ő utcájukat nem akarták, hogy azt hagyják már úgy is volt, hogy arról is volt szó, hogy nem fogják, és hát helyiek nagyon mérgesek lettek rájuk, hogy a gringók itt jönnek, és akkor akadályozzák a fejlődést. Tehát itt ők fejlődni akarnak, és azt nem próbáltak elmenni, de hát figyelj, nem lesznek növényeitek, az a sok lezúduló víz, amit eddig felszívott a talaj, az be fog menni a házaitokba, de stb., de mégis számukra ez volt, hogy hát igen, itt ez a sáros út, most végre itt van a jövő, megérkezett, meg akarjátok akadályozni. Tehát igen, ez nagyon nehéz, és igen, itt jön be az edukáció, de hát ez igen, pont az ellenkezője az eddigi gondolatmenetnek. Hát nézd meg egy skifit, ugye mindig vissza szoktunk térni a skifikre, hogy hát a nagyon fejlett jövő, és nem hiszem, hogy a Star Wars-ban hogy hívják a nagy központi bolygót, ahol a Jedi Council is van, meg minden. Segítsen.
Ezt nem fogom tudni.
Igen, hát ha hallgatók tudnak segíteni, de a lényeg az, hogy ott is tulajdonképpen az a bolygó, az egy egybefüggő város, tehát ott nincsen semmi, ott csak épületek van, borzalom. Tehát ez egy borzalom, az egy rémálom, az egy purgatórium. Tehát, hogy valahogy mindig úgy képzeljük el a nagyon fejlett jövőt, hogy egy ilyen nagyon technológiai, és nem pedig zöld. Meg van is egy ilyen elmélet, hogy akkor a legmagasabb fejlettségű civilizáció az, amelyiknek nem tudom, Dyson gömbnek hívják, talán az egy olyan gömb fejleszt ki, ami a napenergiának a 100%-át föl tudja használni. Tehát kvázi a napjukat bezárják egy ilyen, ezért is kiszipolyoznak belőle minden energiát. Hát én meg azt gondolom, hogy szerintem a legmagasabb szintű civilizáció az meg olyan szinten lenne egybeforva a természettel, hogy nem is lehetne észlelni. Tehát úgy lennének, nem tudom, az épületeik, nem tudom, olyan módon növesztett fák lennének, vagy tehát valami, ami teljesen egybeolvad a természettel. De hát igen, itt a mindsetben kell változtatni.
Igen, ez nehéz lesz. De igen, szóval visszakanyarodva, például a Boszkovetikkel egy ilyen példa annak ellen, hogy ez nem, nincs így kimondva, hogy ez egy more than human,
igen.
Vagy egy több mint ember központú tervezés, de arra egy példa, és ebből azért van sok, tehát hogy ez vannak már most is, tehát ez nem egy új dolog igazából, ez...
Hát csak, hogy alapvetés legyen, amit mondasz, hogy mondjuk a dizájnban ez már ne is kérdés legyen, hanem ez nyilván valaki tervez, akkor ez oké, rendben van, tehát mondjuk vizsgázik egy építész, akkor azt mondja, hogy figyelj, rendben van, akkor itt az emberi faktor, akkor hol van az ökológiai faktor, hogy hol tervezted be?
Hát most erre eszembe jutott, hogy még nagyon-nagyon régen, amikor a BME-re jártam, terméktervezős.
Amikor még a nagymam már nem értette.
Igen, amikor még nem tudtuk, hogy mi az, hogy terméktervezés és formatervezés, akkor az egy alapszak volt, 3,5 év, egy darab szabadon választható kurzus volt, ökodizájn, semmi más. Jó volt nyilván, tehát ilyen anyagismeret, meg voltak olyan tárgyaink, amik érintették azt, hogy mondjuk a műanyagokkal hogyan kell bánni, de hogy olyan, igazából nem volt olyan óránk, vagy olyan ismeret átadás, ami a fenntarthatóságról szólt volna.
Igen, tehát ez egy nagy... Hajlamosak vagyunk nagyon türelmetlenek lenni, és nem véletlen, hiszen tényleg ketyeg az óra, de másrésztről meg azért már most nagyon sokat jöttünk ahhoz képest, ha visszanézünk csak egy pár évtizedet, hogy mennyire nem volt ez egyáltalán, igen, benne a köztudatba. Elcsíptem valamik egy ilyen, azt hiszem, ilyen 20-as, 1920-as, 30-as évekbeli amerikai hírek. Volt egy ilyen híranyag, ahol nagyon nagy lelkesedéssel beszélnek az óriás fenyőkről. Ugye ezek, amiket ott Észak-Amerikában voltak, ezek a hatalmas erdőségek Kaliforniában, és ugye ezeket kivágták, kitermelték, és ott is nagy-nagy lelkesedéssel beszél a speaker arról, hogy milyen csodálatosak ezek a fák, több ezer évesek, mekkora súlyuk, lalalala, és milyen fantasztikusan ki lehet őket termelni. Tehát, hogy föl sem merült senkiben a gondolat, tehát ez erre van, tök jó, itt vannak ezek a nagy fák, nagyon-nagyon fantasztikusak, vágjuk ki őket. Tehát, hogy innen már azért viszonylag sokat jöttünk, hogy most már azért látjuk, hogy ez a fa nagyobb értéket képvisel, ha ott hagyjuk.
Igen, persze. De... Nem, meg, tehát, hogy most is biztos vagyok benne, hogy most már vannak ilyen jellegű órák a Műszaki Egyetemen, sőt, tudom is, hogy vannak, meg dolgozunk mi is együtt matés ökológusokkal, ha jól tudom, akkor ők is dolgoznak valamilyen szinten együtt a BMW-vel, tehát, hogy így ezekkel változnak, és ez a Modern Human, vagy több mint ember központú tervezés is igazából csak ezt szolgálja, hogy ezeket a mindenki által, vagy a dizájnerek által használt folyamatokat, eszközöket így átalakítsa egy olyan egy olyan módon, ami ténylegesen hozzájárul ahhoz, hogy máshogy tervezzenek. És egyébként pont most voltam Koppenhágában egy konferencián, ez a építész világkiállítás, nem, a World Congress of Architects, ez nemrég volt, és egy expóval van együtt, és az expón megjelenő kiállítók csak és kizárólag mindenféle fa és újra dolgozott faanyagú struktúrákat és építészeti megoldásokat állítottak ki, meg vagy esetleg még volt benne olyan, ami gombafonalat használt föl, tehát hogy így nagyon-nagyon áll át erre a gondolkodás, de hát kellenek a
még nagyon hosszú az út előttünk. Pörgessünk el egy zenét, mert most már 20 perce beszélünk. Egy nagy kedvencem a francia Paradis-tól, a Recto Verso következik. Ezt a nyomunk vissza.